Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megismétlem határozott felhívásomat az azonnali tűzszünetre a gázai övezetben. Mély fájdalmamat fejezem ki azon önkéntesek miatt, akiket a humanitárius segélyek szétosztása közben öltek meg Gázában. Imádkozom értük és családjaikért, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Csütörtökön és pénteken Bosznia-Hercegovinában tárgyal Orbán Viktor miniszterelnök. Erősítette meg a távirat irodának Havasi Bertalan a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Tájékoztatása szerint Orbán Viktor április 4-én Szarajevóban az államszövetség vezetőivel folytat megbeszéléseket a magyar-boszniai kétoldalú kapcsolatokról és aktuális európai ügyekről. Másnap pénteken a boszniai szerb köztársaság elnökével, Milorad Dodikkal tárgyal Banja Lukában, ahol egy üzleti fórumot is megnyitnak. Mencer Tamás a külgazdasági és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára veszi át a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatói posztját. A kormánypárti politikus a közösségi oldalán azt írta, államtitkári munkáját befejezi, ugyanakkor a Buda környéki Pest 2-es választókörzetért a jövőben is mindent meg fog tenni. Mencer Tamás nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy miniszterelnök úr felkérését elfogadva a jövőben Európa legerősebb és legsikeresebb politikai közösségének, a Fidesz-KDNP-nek a kommunikációs igazgatójaként dolgozhatok. A politikus megköszönte elődje Hollik István munkáját. Két kereszténydemokrata politikus, Nacsa Lőrinc és Hollik István kedden benyújtotta az országgyűlés elé az energiaitalok 18 éven alattiaknak való eladását tiltó törvényjavaslatot. Megvédjük a gyermekeinket, fogalmazott Nacsa Lőrinc keddeste a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében. A törvényjavaslat jelentőségét indokolva közölte, Magyarországon a fiatalok energiaital fogyasztása mára aggasztó mértéket öltött. Egy felmérés szerint 78%-uk fogyaszt energiaitalt, és minden ötödik 10 és 14 éves gyermek rendszeresen fogyaszt energiaitalt reggelire. Az elmúlt hónapokban sok szakemberrel, orvossal egyeztettek, akik megerősítették, hogy ez komoly egészségügyi kockázatot jelent, tette hozzá. Ezért nyújtotta be Hollik Istvánnal együtt az országgyűlés elé a gyermekek egészségének megőrzéséről szóló törvényt, amely jövőben megtiltaná energiaitalok eladását a 18 év alattiaknak. A NATO-nak kiszámítható és hosszú távú katonai segítséget kell nyújtania Ukrajnának, a támogatás dinamikáját több évre szóló ígéretre kell váltania a szövetség intézményesített keretei között. Jelentette ki Jens Stoltenberg, NATO főtitkár Brüsszelben a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását megelőzően. Jens Stoltenberg a tanácskozásra érkezve újságíróknak nyilatkozva közölte, a NATO hosszú távú, kiszámítható és határozott támogatása Ukrajnának azt üzeni Moszkvának, hogy Oroszország nem nyerheti meg a háborút. A NATO főtitkár kijelentette azt is, hogy Ukrajna a NATO tagja lesz, a kérdés nem a ha, hanem a mikor. Nem indul újra Miskolc polgármesteri címéért Veres Pál, családi és egészségi okokra hivatkozva. A város önkormányzatának vezetője döntéséről beszámolva a közösségi oldalán azt írta, mindig megpróbálta megtalálni az egyensúlyt saját élete, családja és munkája között. Azonban az elmúlt években szerettei többször voltak a második helyen, mint az elsőn. Döntéséhez emellett az is hozzájárult, tette hozzá, hogy a többi között iskolaigazgatóként, oktatási szakértőként és polgármesterként eltöltött 27 év az egészségét is jelentősen koptatta. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de főként a Dunántúlon és a középső tájakon átmenetileg kevesebb is lehet a felhő. Helyenként főként az északi-északkeleti megyékben alakulhat ki kisebb esőzápor. A déli-délnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 19 és 23 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban Megyesi Zsófia szalézi szerzetes nővér húsvéti gondolatait hallják, valamint a személyes Isten kapcsolat értékéről beszélgetünk.
Szeretettel köszöntelek ismét a rádiónk mikrofonjánál.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit ismét.
Mi segít ahhoz, hogy teljes legyen az idei húsvétod?
Nekem ez egy nagyon nagy tapasztalat, hogy mennyire szükség van arra, hogy tényleg Isten és én most ketten beszélgessünk, csak mi ketten. És mondjuk így menjünk el egy sétára, mint amikor a fiatal házasok elmennek, és akkor most beszélgetünk a dolgainkról, hogy te hogy vagy velem. Mert olyan sokszor a rohanásban, a teendők közepette, bár az imádság, a közös együttlét annyira nagy megtartó erő, mindig azt tapasztalom, hogy erőt ad, hogy előre húz. De hogyha egy-egy ilyen megállás sziget lenne, és nem lenne egy hosszabb idő, hogy most tényleg átbeszéljük Jézussal, hogy most hogy vagyunk, akkor az nem volna elég. És számomra nagyon nagy élmény volt, amikor volt most Nagybőjtben egy közös lelki napunk. Egyrészt az, hogy közösségben lehetünk együtt, és együtt a nővéreimmel voltunk, és jött hozzánk egy atya, közös elmélkedés, gondolatok, és utána pedig volt csendesítő szentségimádás, és van a közelünkben egy kálvária, és oda el tudtam sétálni, és számomra az egy nagyon-nagyon nagy élmény volt, hogy gyakrabban kéne akár szerzetesi, vagy házastársi, vagy bármilyen hivatásba, életállapotba az embernek elmenni Istennel sétálni. Hogy most csak beszéljünk kettesbe, hogy Uram, hogy vagyunk, mi te engem, hogy látsz? Te hogy érzed magad a velem való kapcsolatba?
Mit üzen számodra most ezeken a kettesben töltött séták során a hivatásoddal kapcsolatban? Hogyan látod, hogy most mik a legnagyobb kihívásaid, mik a legnagyobb nehézségeid?
Amikor beléptem a nővérekhez szeptemberben, az életemnek akkor, én azt úgy éreztem, hogy életemnek a legszabadabb pillanata, életem legboldogabb napja, és fantasztikus volt, hogy az Úristen hogyan rendezi az életünket, mindent, de tényleg szó szerint mindent úgy alakított, hogy nem volt benne hiány. És abban a pillanatban én, ahogy közeledett a belépés, én azt éreztem, hogy ha valaki azt mondja nekem, hogy nincsen tökéletes a Földön, akkor én ezt megcáfolom. Számomra az teljességnek az élménye volt, olyan öröm, tényleg egyszerűen hihetetlen, Isten mindent elrendezett úgy, hogy ezt a szabadságot megélhessem, és egyszerre nagy ajándék, és egyszerre néha nagyon nehéz is azt megtapasztalni, amikor rájövök, hogy Zsófi, te még nem vagy teljesen szabad. Egyfelől ez egy nagyon pozitív dolog, mert ez a fejlődést mutatja. De amikor szembesülök az életemben, hogy mi az, amitől még kötött vagyok, mi az, amiben még nem tudok önálló lenni, hogy Isten megengedi, hogy megtapasztaljam, mi a szabadság. De hogy amikor már érzékelem a különbséget, hú, itt most szabad voltam, itt meg nem, akkor abban a pillanatban kicsit talán még nehezebb, hogy jaj, most akkor megint vissza fogok esni a régi aggodalmakba, vagy a régi félelmekbe. És aztán ahogy ebből kivezet, ez egy nagyon nehéz, de közben egy nagyon szép út. És mostanában ez, ami nagyon foglalkoztat engem, ez a szabaddá válni. Szoktam arra gondolni, hogy a szalézi, az mit jelent számomra, hogy szabadon szeretve szolgálni. És ez annyira jó, hogy még rá is játszik erre, hogy szalézi, és akkor ezt, és akkor szabadon szeretve szolgálni, hogy hogyan lehet ebben a szabadságba beleérkezni, és hogy amikor egyre inkább rácsodálkozhatok arra, hogy micsoda teljességgel vár az Isten, hogy ő soha nem megfosztani akar, hanem beteljesíteni azt a szeretetet, amivel hozzánk érkezik. És akár a kapcsolataimban, hogy mihelyt szabaddá tudok válni, az egy teljesebb szeretet. Az már nem magamra irányul, hanem az ő, tényleg az ő örömükre, az ő boldogságukra. És utána már az együtt örülésnek az öröme is ott van. És amikor ezeket így meg tudom ízlelni, ez nagyon nagy örömmel tud eltölteni. És nagyon különleges számomra ez is egy ilyen út, hogy ahogyan a közösségemben vagyok a kapcsolatokban, az az Istennel való kapcsolatnak is a tükre. Az emberekkel való kapcsolatom az Istennel való kapcsolat tükre is. És hogy ez a kettő hat egymásra, hogy az Istennel való kapcsolatomban megélem azt, hogy értékes vagyok, akkor már a közösségemben is ez lesz az alap, hogy te jó, tehát hogy nem a visszajelzésektől függ az én értékem. Nem kell az embereknek az igenlése rám, hogy tudjam, hogy én az én létem igenelve van. És ez, azt hiszem, ugyanígy a közösségben is, amikor megélem azt, hogy bízni tudok, hogy szeretve vagyok, hogy nem kell teljesítenem ahhoz, hogy szeressenek, hanem azért szeretnek, mert én vagyok, akkor ez megerősíti azt, hogy te várjunk, ez az Isten szeretetének a tükre. Isten engem így szeret. És a kettő annyira kölcsönösen egybe erősíti egymást, hogy tényleg ami a szeretetnek a dinamikája, hogy ad és befogad, és mindig Isten az első, mindig ő hozza az első lépést, hogy ő adja önmagát, és mihelyt ő adja önmagát, akkor ő megnyitja a szívemet arra, hogy én befogadhassam. De a szeretet nem csak befogad, mert adni akar újra, és akkor, hogy én adjam oda magamat, és akkor így már az ön átadásnak a csodája az, ami ebben így kibontakozik, ami hál' Istennek egy teljes élet, hogy ezt megértsük.
Forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. És a véred táplál, élő Jézus. Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fele szent, szent vagy. Leborulva állak téged, élő.
Örömöm forrásom lettél, folyóvíz mellé ültettél. Hangodat hallom, látlak én.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Megyesi Zsófia szalézi szerzetesnővért hallják.
Mi segít ahhoz, hogy teljes legyen az idei húsvétod? Vannak esetleg olvasmányok, vannak esetleg olyan pillanatok, ami érzed, hogy motivál és inspirál?
Vannak a kis saját elhatározások, ami akár az ilyen külső dolog, hogy most miről mondok le, vagy például ilyenek, hogy most akkor most ki fog ugrani az ágyból, ez pont a lelki napunkon volt téma, hogy a lelkiismeretünk ébresztő órája, hogy ezt lehet ilyenekkel segíteni, hogy akkor most kiugrok az ágyból, és később, amikor a lelkiismeretem jelez, akkor egyből reagálok rá, nem halasztom, nem eltolom, stb. Ez például egy ilyen külső megerősítés annak, hogy utána a lelki életbe is tudjak így reagálni. Vagy például az egyik ilyen, amit elhatároztam az összeszedettségre, vagy a koncentráltabb Istenre figyelésnek, hogy este mielőtt megyek aludni, akkor ágyamnál, hogy most akkor letérdelve imádkozok. Hogy nem az, hogy most csak ágyban fekve, mert jó, hogy úgy folytatom, de hogy legyen egy pillanat, amikor én most letérdelek. És ugyanígy reggel, hogy tudatosítsam, hogy most mi is történik, hogy én most Istennek adom vissza az életemet, hogy most neki adom az egész napomat, hogy utána igent mondjak mindenre, amit ő akar. Persze ezt sokszor ugye a napközben ki kell mondani, mert utána sokféle megy a figyelem, meg az embernek a dolgai, meg az érzelmi világa, meg minden. De tapasztalom ennek a megtartó erejét, és ez nagyon sokat ad. Ezen felül meg kezembe akadt egy nagyon jó könyv, Jézus passiója, François Varillon szerzetesnek az írása, és nagyon vonz az a személyesség, ami Jézust közel hozza, mert sokszor nem gondolunk bele, hogy mi is történik húsvétkor. Mi is az, ami valójában minden egyes szent misén történik az eukarisztiában. Mert mihelyt érzékeljük, egy picit is megtapasztaljuk azt a személyességet, amivel Isten jelen van, akkor ott átértékelődik a húsvét, de az én létem is átértékelődik. Nekem nagyon-nagyon sokat jelentenek a szentségimádások, és szoktam arra gondolni, hogy bár a kenyér színe alatt, de ha lehúnyom a szemem, ugyanúgy vagyok Isten előtt, mint majd, amikor színről színre látom. Csak akkor éppen nem lehúnyt szemmel. De hogy Isten mennyire valóságosan jelen van, és tapasztalható valóság, hogy részese az életemnek, és az, hogy ő húsvéremberként itt élt a földön, és úgy járt a földön, mint én, meg bárki más, és ugyanúgy érzett, és ugyanúgy jelen volt helyzetekben, ugyanúgy sírt, fáradt volt, éhes volt, de ugyanúgy tudott örülni, és jókat ünnepelni. Hogy ha ebbe gondolok bele, hogy tényleg akár csak, hogyha belehelyezkedek abba, hogy valaki, aki hozzám nagyon közel áll, egy ember, aki szeretetből azt mondja, hogy figyelj, én most érted fogok meghalni. Hogy Jézus ez, csak sokszor mi elfelejtjük, hogy ez történik húsvétkor.
Több csendet kellene tartanunk, hogy ez egy kicsit jobban tudatosuljon a mindennapjainkban.
Én azt gondolom, hogy a csend minden egyes életállapotban nagyon fontos. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindig most néma csendben vagyok, hanem ez egy belső csend, de ehhez elengedhetetlen az, hogy teremtsek magamnak, nem kell sok időt, főleg családosok, édesanyák, édesapák, tanuló fiatalok, stb. Nehéz az, hogy most kivitelezzem, hogy most egy órát, fél órát, most csendben legyek kettesben Istennel. De a 10 perc az nem sok, vagy a 15 perc. És mondjuk, ha állatározom, hogy 15 perccel korábban kellek, ez Pap Miklós is, akkor a Szentírásról megosztott Facebookon egy írást, és nagyon tetszett, hogy Szentírással kezdeni a napot. Most Pap Miklós szokta mondani, hogy milyen jó Istennel kávézni, hogy Isten így lehet és jó bevonni a mindennapjainkba. Nem kell azt gondolnunk, hogy hú, most akkor az Isten kapcsolatom az távol van az én hétköznapi dolgaimtól, mert ez nem valóság. Isten az én hétköznapjaimnak a valósága. A valóság annak, hogy elmegyek futni, és most az alatt lehet, hogy most én rózsafüzet mondok közben. Vagy elmegyek egyet sétálni, hogy már korábban is beszéltük, és most vele fogok kettesben lenni, hogy neki adom. Vagy azt mondom, hogy most hazafele betérek egy 10 percre még a templomba, hogy Uram, te most hogy látod, hogy vagyunk, mi történt? És inkább azt mondanám, hogy sok kicsi, mert az nálunk a szaléziaknál amúgy sem gyakori az, hogy most mennyi órát tudunk csendben lenni. Nyilván a szerzetes életformából kifolyólag a reggel meg az estének az az egy-másfél órája, plusz a szentmise, meg az egyéni imaidő, hogy az ember napjában az több, mint egy hétköznapi életformában, vagy tanulói életformában, vagy családban. De úgy gondolom, hogy mindenkinek a saját hivatásának megfelelő mennyiségű csendet kell eltölteni, és ezt a kelt, ezt értsük jól, mert ez nem egy olyan külső kényszer, hanem legyen egy idő után a szívünknek egy olyan mély vágya, ami bennem már úgy szakadol, hogy ez kell, meghalok nélküle, szükségem van rá, mert egyszerűen ez olyan, mint a tüdőnek a levegő, vagy amikor szomjas vagyok, a víz. Én nem tudok nélküle élni, mert nem egyeztettem az életemet az Istenemmel, hogy ő most mit akar velem, mi az ő vágya, és egészen más a napom, hogyha én neki adom oda, hogyha nyitott vagyok arra, hogy na Uram, most milyen meglepetéssel jössz, mert ő aztán jön a meglepetésekkel, de hogy én hogy fogadom a meglepetéseit, hogy észreveszem, amikor ő minden oldalról nekem szól, és hogy tudok-e erre nyitott lenni, és ha nem vagyok csendbe, akkor nem fogom észrevenni, mert annyira halkan és gyöngéden és finom szeretettel szól.
Mint ahogyan az adiversben is van, amit szeréden csendesen átölt az Isten.
Ha 10 percnél nem is több, de ez a 10 perc, az legyen csend, este vagy reggel, vagy nap folyamán, mert az embernek már csak lelkileg is, meg biológiailag is nagyon sokat tud adni egyfajta nyugalmat, meg békét, hogy ne engedjem, hogy elsodoljon az ár.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtek hely. Szűk ez a pákány, nem fog a csákány, másik a svinkát. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő. Engedj benned élem, hisz folyton vágyom rá. Valahol, valahogy viszonoz. Visz a tűz felem, elpuha szél kegyelem, a hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned ér.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned.
benned élnem, hisz folyton vágyom rá.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Megyesi Zsófia szalézi szerzetes nővért hallják.
Az idei húsvétod hogyan fog telni, hiszen a jelölti időd hamarosan már a végéhez közeledik idén nyáron. Hogyan töltöd az idei húsvétod? Mi vár rád még idén tavasszal?
Istennek olyan sok meglepetése van, és ő annyira végtelen sok ajándékkal vár bennünket. Tudom, az ajándékozást az karácsonyhoz szoktuk kapcsolni sokszor, de ott is arra kéne fókuszálnunk elsősorban, hogy most itt Jézus meg akar ajándékozni önmagával. Mit ad most nekem? Mert ő készíti. Hogy én nyitottá tudom tenni a szívemet, hogy ezt az ajándékot befogadjam. És a karácsonynak a betetőződése a húsvét, hogy itt a feltámadt Jézus jön, és mi az, amivel érkezik, mit akar bennem föltámasztani, vagy mi az, aminek nekem a nagybőt idejében meg kell halnom. És ezek nagyon erős szavak, de valójában ez történik, a minden kis lemondás önmagamnak való meghalást jelent. És ezen belül, ezen keresztül formál engem, hogy föltámadjak egy nagyobb szabadságra, egy még nagyobb szeretetre, egy vele való teljességre. És hogy pontosan mi az, amivel ő készül, azt én még nem tudom. Vannak mozdulatok, amit látok, hogy mi az, amit bennem formál, vagy bennünk formál. Amit tudok, hát a családomnál fogom tölteni a húsvétot, mert jelölt időszakban, karácsonykor, húsvétkor és nyáron is van huzamosabb időszak, amit otthon tölthetünk. És ez egyfelől nekem nagyon nagy öröm, mert nagyon szeretem őket, és nagyon jó együtt lenni, és főleg ilyenkor így közösen minőségi időt együtt tölteni. És sokat jelent számomra, ugyanakkor, amit már karácsonykor is éreztem, hogy egyszerre nagyon szívesen lennék a közösséggel is, hogy velük együtt megélni, ahogy együtt készültünk, és azt a Szent Háromnapot együtt eltölteni. De közben tudom, hogy még most jelöltként nekem most családomnál van a helyem húsvétkor, akár a Szent Háromnapi időszakban, ilyenkor közös szertartások, közös virasztás, akkor a körmenet húsvétkor, aztán a család összejöveteleknél, hogy a húsvéti együttlétnek az öröme, akár a találkozások öröme is, hogy ezt ne felejtsük el, hogy a húsvétnál nem csak az, hogy készülünk rá, hanem itt találkozásról van szó, mint ahogy Mária Magdolna is találkozik Jézussal, hogy Emmaus tanítványok találkoznak Jézussal, és fölismerik. Én azt gondolom, hogy ő, Jézus mindig egy teljesebb fölismerésre akar vezetni, hogy igazán láthassuk őt a szívünkkel.
Nagyon fontos az, hogy a saját életünkben is felismerjük Jézust, és embertársainkban is. Azt gondolom, hogy a mindennapokban nagyon sok olyan személyt vezet hozzánk Jézus, akiben várja, hogy felismerjük őt. Hogyan találkozhatnak veletek a szalézi nővérekkel is, vagy akár veled, mint jelöltként, azok, akik érdeklődnek ez iránt, a hivatás iránt?
Többféle lehetőség is van. Vannak nekünk ilyen alkalmaink, a fiatalabboknak az a neve, hogy útkeresés. Ez 18 éves korig van. Ezek ilyen havi lelki napok, ahova mindig egy adott témával készülnek nővérek, közös éneklés, imádság, szentségimádás, és egyfajta ilyen önismeret, megtalálni az utamat, ki vagyok én, mik a vágyaim. Ez még nem feltétlenül csak arra irányul, hogy hú, most nekem lehet, hogy szerzetes hivatásom van, hanem sokkal inkább, hogy magamat megtalálni, és így eljutni oda, hogy akkor családos, vagy szerzetes, vagy most még egyelőre csak az, hogy igen, akkor esetleg hivatás választani, orvos, tanár.
Eljutni a kérdésekhez. A válaszokhoz nem
is. Így van. Ez is nagy út és fontos lépés. A másik, a nagyobbaknak, ez már konkrétan hivatástisztázó alkalom, ez 18 éven fölülieknek van, ez is havi alkalom, amiben be lehet csatlakozni, ebbe is nagyon sok az önismeret, de nem feltétlenül kell az, hogy akkor szeptembertől minden alkalommal, hanem amikor éppen az adott dátumnak megfelelően, aki tud, akkor jön. Ezek az ilyen hivatalos alkalmak, amilyen ismerkedős, de ezen felül, ha valakit érdekel, akkor be tud tekinteni az oratóriumnak a működésével, ami szombatonként szokott lenni. Lesz majd a Mazzarello Mária ünnep májusban, ami amúgy is nyitott a családok felé, meg bárki, aki érkezik, az egy nagy ünnepés szokott lenni, és nagyon szeretem ezeket a közös alkalmakat, mert a közös együttlétnek az öreme, meg az ünneplés, az annyira áthatja, sok tánc, zene, fiataloknak az előadásai, együtt bográcsozás, stb. Ezen felül pedig ott vannak a nyári programok is, ami a fiataloknak, akár a Boszkó Fest, a Stég, ami lehetőség arra, hogy közösen felültenül tudjunk együtt tölteni egy hetet, néhány napot, és mindig legyen arra lehetőség, hogy ne csak élményben gazdagodjunk, hanem lelkiekben is töltekezzünk, akár a szentmisén, ima alkalmak, vagy jónási lehetőség, és mindig egy olyan téma, ami megmozgat bennünket, hogy még inkább megtaláljuk azt, hogy ki is vagyok én, mi a feladatom a világon, és Istennek mi az álma rólam, hogy tényleg eljuthassak oda, ami az ő terve, mert akkor ott megtalálom a boldogságomat is.
Köszönöm szépen a gondolataidat, és hát kívánok áldott húsvétot neked is, illetve a teljes nővér közösségnek.
Nagyon szépen köszönjük, és viszont kívánom sok szeretettel.
Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao ya mi, alikola na, buso wa mi, aukola na. Kilo noloze, zuhambe na mi. Dao ya mi, alikola na, buso wa mi, aukola na. Kilo noloze. Aikolana, buso wa mi, aukolana. Kilo noloze, zuhambe na mi. Dao ya mi, aikolana, buso wa mi, aukolana. Kilo noloze. We'll be right back. Jerusalem y Jerusalén. Jerusalem, ikayalami, ilo noloze, uhambe nami, sumangishi ilana, dauyami, ayikolana, buso wami, aukolana, ilo noloze.
Kedves hallgatóink, Megyesi Zsófia szalézi szerzetes nővér húsvéti gondolatait hallották. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Mészáros Jánossal, a Képes Krónika kiadó vezetőjével és Terebesi Gyula képzőművész úrral beszélgetek, aki az 56-os képregény szerkesztője és grafikusa. Hogyan alakult meg a kiadó, milyen céllal? Erről kérdezem Jánost.
A mi kiadónk igazából két embert jelent, Németh Levente grafikus művész barátomat és engem, tehát mi alapítottuk ezt a kiadót. Elsősorban azzal a céllal, hogy magyar történelmi képregényeket adjunk ki, nem csak olyanokat, amik már régebb óta adott esetben léteztek, hanem új képregényeket, adjunk lehetőséget új rajzolóknak, magyar rajzolóknak, hogy végre képregényhez juthassanak. Illetve azt is gondoltuk, hogy azért megpróbáljuk a magyar történelmet képregény formában kivinni a külföldi piacokra.
A Hősök tere című kiadvány, ami egy képregény antológia, a magyar történelem hőseiről szól. Mi volt a koncepció a kiadvány kapcsán, és kiknek szól?
Azt gondolom, hogy itt a cím maga, a Hősök tere, az azért többé-kevésbé mindent elárul erről az antológiáról. Tehát megpróbáltuk 2000 év magyar történelmét feldolgozni olyan formában, hogy ha egy külföldinek meg akarjuk mutatni, mi is a magyar történelem, kik azok a szereplők a magyar történelem, akik ott állnak a Hősök terén is, tehát ott is elmondhatjuk igazából, de hogyha azt akarjuk, hogy haza is tudjon valamit vinni belőle igazából, akkor erre ez az antológia alkalmas. Ez egy keretbe foglalt olyan végül is ilyen 13 részből álló könyv vagy mű, amelyik a Rege a csodaszarvasról kezdődik, amelyik a honfoglalásnak a mítikus történetét dolgozza meg, és egészen Kossuthig olyan királyokat, illetve olyan nagy vezéreket vonultat föl, mint például Hunyadi, II. András, István király, Könyves Kálmán, és a legvégén Széchenyi Kossuth, tehát a reformkorral, itt a szabadságharccal zártunk, és igazából a történet, illetve az egész könyv a himnusznak a képregény változatával zárul.
Kik az alkotók, akár az illusztráció tekintetében, akár a szerzői tekintetben, hiszen nem csak képekből áll a kiadvány, hanem nagyon sok szép szövegezés és történetekkel készült el a mű.
Tehát megpróbáltuk ezt a művet mindenkihez eljuttatni. Ezért úgy gondoltuk, hogy a képregényrajzók, a magyar képregényrajzók bár híresek, de mégiscsak egy kis közösséget képviselnek. Ezzel szemben a történelmi regényíróink 10-100 ezres példányokban jelennek meg, tehát az ő, mondjuk úgy, hogy az ismertségük sokkal nagyobb. És ezért tényleg a legismertebb hazai történelmi regényírókat kértük meg, Bán Mortát, aki a Hunyödi sorozatot, Bíró Szabolcsot, aki az Anzsukkal most már évtizedek óta a toplistákon van. Ezen kívül Trux Bélát, aki azért a második András kori kör történeteknek az egyik legnagyobb ismerője, Benkő Lászlót például, aki Mátyásnak a trónra kerülését írta meg. Ezen kívül persze forgatókönyvírókat is, tehát képregény forgatókönyvírókat, illetve olyan forgatókönyvírókat, akik film és képregényekkel is foglalkoznak, mint például Somogyi Gyuri barátunk, aki számtalan tévésorozatnak például a forgatókönyvírója, de jó néhány saját képregénye is megjelenik. Ezen kívül természetesen a régebbi szerzők esetében, tehát például a Korcsmáros Egri csillagoknál, hát ott Gárdonyi Géza értelemszerűen az alany. A Zórád Ernőnél például ott a Csehorvát a forgatókönyvíró szövegíró, de mégiscsak azért ez mindig Zórád Ernő neve alatt jelentek meg ezek a történelmi képregények. Ez az az írói kör, aki azt gondoljuk, hogy tényleg Magyarországon a történelmi műfajban tényleg egy ilyen nagyon erős halmaz, vagy egy ilyen erős kínálatot jelent, és próbáltuk hozzájuk a legjobb magyar rajzolókat felvonultatni. Azt tudni kell, hogy Magyarországon a legjobb rajzolók külföldre dolgoznak. Tehát Futaki Attila bár megcsinálta a Puskást és a Budapest angyalát, azért előtte csak a Percy Jacksonnal, Conannal és egyebekkel vált híressé, tehát az amerikai piacon megjelent képregényeivel vált híressé. Tondora időt ugyanúgy folyamatosan a Disneynek dolgozik például, ugyanúgy Farkas Lajos, aki Franciaországban a Soleil kiadónak a házi szerzője, és évről évre egy-egy újabb képregényt jelentett meg. Tehát ott van például Német Levente, akinek már több képregénye jelent meg külföldön. Próbáltuk azért a fiatalabbakat is, egy-egy fiatalabbat is, olyanokat, akikben mi látjuk a fantáziát és a tehetséget. Szabó Csabát például, aki egyre több képregénnyel jelenik meg. Tehát Várai Artúr és Pásztor Tibor például páros, akik együtt a tatárjárásról szóló képregényrészt rajzolták. Tehát próbáltunk tényleg ilyen A csapatokat összeverbuválni.
Terebesi Gyula képzőművész úrhoz fordulok. Kedves Gyula, hogyan kell elképzelni az ön munkáját egy ilyen kiadvány kapcsán? Mennyire tudja a saját elképzeléseit megvalósítani a rajzokban?
Igazat bevallva, ez a projekt az életem első képregénye, szóval ahogy dolgoztam a projekten, így egybe tanultam is. A projekt elején még nem tudtam csomó úgymond szakmai titkot, csomó eljárást, amivel képregényeseket dolgoznak, de aztán úgy ment a munka. Úgy elkezdtem dolgozni a projekten, hogy ahogy megkaptam a forgatókönyvet, elolvastam elejétől végig, levetítettem magamnak a fejembe a történetet, mint egy filmet, teljesen így elképzeltem, hogy az események hogy folynak. Nyilván nem teljes részletességben, ehhez majd következő munkafázis következett, amikor gyűjtöttem referenciaanyagokat, ilyen kutatási fázis, amikor tanulmányoztam a kornak a sajátosságait, az emberek viseletét, a frizurát, és úgy tovább. Ezek után már ilyen referenciaanyagokat, amikor már összegyűjtöttem, a kornak a vizuális sajátosságait kikutattam, nekikezdtem a storyboard szerkesztésének, amit megmutattam a kiadónak, és amikor a storyboard megfelelt, amennyiben megfelelt a storyboard, nekikezdtem a projekt kivitelezését is, és itt kezdődik a legnehezebb fázis, vagyis az, ami elképzeltem a kompozíciót, és a storyboardba vázlatosan megrajzoltam, azt most nagyon hitelesen, realisztikusan ábrázolni kell nagyobb formátumra, és nyilván ehhez többször hozzányúltam archív felvételekhez, mondjuk a bizonyos épületeknek a részleteit, vagy akár azok az épületek esetében, ami még léteznek manapság, manapság is, az elmentem és lefotóztam, gyakran modellt alkalmaztam. Mondjuk a leggyakrabban én magamnak voltam a modell, mert ez így a legkényelmesebb. Lefotóztam, és így bizonyos nehéz pózokba az így az embereket, amikor ábrázolom, az így használom hozzá élő modelleket.
Hagy fűzzek annyit hozzá, hogy a Drake nagyon nehéz dolga volt. Tehát, hogy ez volt az első közös munkánk, és korábban én általában vagy a Német Leventével dolgoztam együtt, akivel egy összeszokott páros vagyunk, vagy pedig olyan, tényleg olyan nagy menőkkel, akiket az ember még kiadóként is, hát úgy mondjam, hogy picit félve instruál. És ezért én megszoktam azt, hogy olyan forgatókönyvet készítek, ahol nagy a rajzolónak a szabadsága. Mások általában a hagyományos kiadói modell az úgy működik, hogy a kiadó egy professzionális forgatókönyvet rendel meg, azt átiratja többször, majd utána ezt adja oda a rajzolónak, ezt tessék megrajzolni. Nálunk a munkafolyamat nem így van. Általában én összerakok egy sztorit, nagyjából kiosztom oldalakra, hogy én is lássam, hogy hány oldal lesz, meg a rajzoló is kapjon azért valami fajta irányelveket, de utána a rajzolónak nálam szabad keze van. Mert vizuálisan sokkal, mondjuk úgy, hogy érettebbek, sokkal professzionálisabbak, mint amiket én el tudok képzelni. És általában, hogy az én fejemben is van egy film, hogy mit szeretnék látni, de az igazi képregény forgatókönyvírók azt tökéletesen le tudják fordítani képregényre. Én ebből a szempontból sokkal lazábban fogalmazom meg az igényemet, és minden olyan javaslat, amit visszahoz a rajzoló, hogy szerinte így kell, én annak örülök. És megvárom azt, hogy jó, hát akkor ebből alakuljon ki. Tehát így neki, akinek kicsit tanulnia kellett a képregényt, és még pontos instrukciókat sem kapott, így nehezebb élete volt, viszont legalább kapott egy olyan szabadságfokot, amit tényleg csak a sztárrajzolók kapnak meg.
Kedves János és kedves Gyula, ha röviden beszélnének a jövőbeni céljaikról, terveikről, esetleg milyen kiadvány fog a jövőben megjelenni, elkészülni, ha erről tudnak már esetleg információval szolgálni a kedves rádióhallgatóknak. Mind a kettőjükhöz fordulok. Képzőművész úr részéről is kíváncsi vagyok a jövőbeni célokat illetőleg, illetve Jánoshoz is tisztelettel fordulok.
Most is a Képeskörnék a kiadóval van egy közös projektünk, amin belül én a storyboardot rajzolok. A tatárjárásról fog szólni ez a képregény, többet szerintem még nem mondhatok róla, majd hamarosan ki fog jönni. Amit az én további művészeti tevékenységemet illeti, eddig is a művészetemre az volt jellemző, hogy mindig valami történetet mesélek, és másodlagos voltak az eszközök, hogy milyen technikában, milyen eszközökkel, szóval nyitott vagyok a hagyományos technikákhoz. Én restaurátori képzéssel nagyon sok hagyományos technikát elsajátítottam, viszont nyitott vagyok a digitális technikákhoz is, mint például az 56-os képregényt én számítógépes szoftvereken csináltam. Továbbiakban szeretném magamat kipróbálni a forgatókönyvírásban is, illetve folytatom a képregény műfajban is dolgozni.
Kedves János, az ön részéről mik a jövőbeni célok, tervek?
Én remélem, hogy a következő években azért a Gyulával több képregényünk fog megjelenni, mert tényleg az 56-os képregény az azt gondolom, hogy a tavalyi évben az egyik legnagyobb siker volt mind a könyvesboltokban, mind pedig a kritika szempontjából. Az együttműködésünk, igen, ahogy mondta Gyula, a tatárjárásos képregény sorozatunknak az egyik elemében is folytatódik. Ebből még a következő másfél évben két történetet szeretnénk képregényben megjelentetni. Ezek mind az 1242 Nyugatkapujában filmnek az előtörténetei, tehát ilyen előzmény történetei. Emellett a magyarok történetet elkezdtük a tavalyi évben, a 60-as, 70-es éveket már megrajzoltattuk és kiadtuk. most idén májusban a 80-as, 90-es évekről szóló rész fog megjelenni, amit Haragosi Péter és Felvidéki Miki rajzoltak, tehát szintén jó nevű magyar képzőművészek, illetve rajzolók. Szeretnénk a Hősök Tere projektet folytatni a 20. századdal. Tehát ezen kívül azért a terveink között mindig ott vannak ezek a 20. századi történetek. Tehát Posgai Gyulának, aki a tényleg az egyik leghíresebb ilyen repülőgépes képregény rajzoló, tehát az ő második világháborús repülős történeteinek a kiadását, azt folytatjuk például az idei évben is. Ezen kívül mindig vannak olyan új projektek, amikbe úgy bele szeretünk. Van egy titkos tervünk Buda visszafoglalása képregény ügyében, a Szent Korona második világháborús hányattatásaira vonatkozóan. Tehát mindig vannak ötleteink, mindig meglátjuk, hogy mi az, amire erőnk futja.
Minden esetre a Hősök Tere kiadványt megismerve, valamint a korábbi projekteket is ismerve, minden jót kívánok önöknek, sok erőt és természetesen jó egészséget kívánok, hogy a jövőben is sok-sok hasonló fantasztikus kiadványt tudjanak megvalósítani, elkészíteni. Elképzeléseik, ötleteik váljanak valóra, és sok sikert kívánok munkásságukhoz.
Köszönjük. Thank you.
Kedves hallgatóink, Mészáros Jánossal, a Képes Krónika kiadó vezetőjével és Terebesi Gyula képzőművésszel Hajdú Mária beszélgetett.